Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Dr. Téglás Péter a vendégünk ismét, köszöntelek szeretettel.
Szerbusz, jó napot kívánok!
Egy könyv van a kezedben, vélem, hogy akkor most könyvajánló rovat lesz.
Egy Olivier Guez, remélem jól ejtem a nevét, József Mengele eltűnése című könyve, amelyet az Ulpius baráti kör 2018-ban, tehát ebben az évben adott ki, de maga a könyvnek a megírása is nagyon friss, 2017-ben látott napvilágot. Franciaországban óriási sikert aratott a regény, hát akként propagálják ezt a filmet, hogy regény, amelyről Franciaország beszél.
Évkönyve is volt, ha jól tudom.
És egyébként az évkönyve is volt, maga a könyv úgy van megírva, hogy nagyon fogyasztható legyen, nagyon pergő ritmusú, rövid fejezetekkel, aki az ilyen témák iránt érdeklődik, annak egy igazi csemege, meggyőződésem, hogy nagyon tartalmas és jó szórakozást kínál.
Szinte akár könnyű nyári olvasmányként is az említettek alapján. Na, a tartalom dönti el.
Hát valóban a tartalom dönti el, de tényleg nyári olvasmánynak is kitűnő, mert izgalmas, krimiszerűen izgalmas, és hát olyan alapemberi dolgok szerepelnek benne, amely hát úgy gondolom, hogy mindenkit érdekelhet, illetőleg mindenki foglalkozhat ezzel a dologgal. Ki ez a József Mengele? Hát ugye József Mengele talán nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy az emberiség történetének egyik legaljasabb gyilkosa, aki hát ugye a náci bűnösökkel együtt 1945-ben főbűnösökkel együtt elmenekült, neki volt akkor a szerencséje, hogy nem került a szövetségesek kezére, helyesebben a szövetségesek kezére került, de olyan jó volt az álcája, hogy nem ismerték föl. 1949-ig bujdokolt különböző paraszttanyákon Németországban, majd ezt követően talált megfelelő támogatókra, álnéven útlevelet szerzett, Olaszországon keresztül Argentinába menekült. Na most több szempontból nagyon érdekes a könyv. Ugye a József Mengelének teljesen párhuzamos a sorsa, több hozzá hasonló Argentinába menekült náci főbűnössel, és érdekessége a dolgoknak, hogy azért a korabeli hatóságok, és ezen belül talán a katolikus egyház sem egészen úgy viselkedett, ahogy azért ez elvárható lett volna. Persze ugye a történelmet előrefelé éljük meg, de visszafelé ítéljük meg. Ugye 1940-es évek második felében azért úgy gondolom mindenki felejteni akart, hát azokat a szörnyű sebeket és nyomort próbálták megszüntetni. Ezeknek az embereknek a kézrekerítése kicsit másodlagossá lett egy bizonyos idő után, amikor ugye a Nürnbergi persorozat lezajlott. Németország nyugati fele megpróbált önálló államként létezni, és nem nagyon forszírozta ezeknek az embereknek a kézrekerítését, olyannyira nem, hogy természetesen az állam mindennapjaiba, a gazdaság mindennapjaiban nagy szükség volt a hozzáértő emberekre, akiknek a túlnyomó része természetesen a nácik idején is komoly pozíciókban szerepelt.
Mengele, nagyon-nagyon ismerős a névén, azt gondolom, hogy filmek és könyvek születtek őről. Azért néhány szót mondja arról, hogy mi volt az ő szerepe a második világháborúban. Ugye mondta, hogy az egyik legszörnyűbb gyilkosról beszélünk.
Így van. József Mengele egyébként orvos volt, és ugye az az érdekessége, hogy egy nagyon jó családból származott, kitűnő orvosi tanulmányokat folytatott, és komoly orvosi kutatásokat is végzett, és tulajdonképpen nem is igazán érthető, hogy ez az ember, aki rendesen részt vett a háborúban, tehát katona volt, és Oroszországban is harcolt, 1943-ban egy sebesülését követően kinevezést kapott az auschwitzi koncentrációs táborba, és kibújt belőle az ördög. Tehát részt vett az emberek szelektálásában, a szörnyűséges, borzalmas embereken végzett kísérletekben. Ugye Nyiszli Miklós volt a boncol orvos, egy szerencsétlen magyar korboncnok, akit szintén elhurcoltak, és Mengele kiemelte a tömegből, rájött, hogy egy kitűnő korboncnokról van, szóval a legszörnyűbb munkálatokat végeztette el vele. Egyébként a halál angyalának hívták, egy jóképű, jó kiállású ember volt, és ugye az volt neki a szokása, a különösen ijesztő szokás, hogy mindenkivel nagyon udvarias volt. Tehát azokkal a szerencsétlen, elgyötört zsidókkal, akik több hete utaztak a vagonban, minimális higiéni normális lehetőségek nélkül, és amikor ugye kiözönlöttek a peronra, akkor Mengele volt az egyetlen, aki hát valamennyire ember módjára viselkedett velük, de azonnal elkezdte a szelekciót, tehát jobbra mentek azok, akik azonnal a gázkamrába kerültek, balra azok, akik hát még munkára voltak foghatók, illetőleg rendelkeztek olyan testi sajátosságokkal, amelyről úgy ítélte meg Mengele, hogy érdemesek az orvosi kísérletekre, a kékszeműek, az ikrek, a különleges testi deformációban szenvedők. De hát ezek tényleg horrorisztikus részletek, és tulajdonképpen a könyvnek nem is ez a témája, tehát erre természetesen utal. Egy monnal ellentétben, akiről ugye rögtön a háború után nem tudták, hogy milyen egy ördögi figura, és tulajdonképpen ő az igazi megszervezője az úgynevezett végső megoldásnak, a zsidó kipusztításának. Mengeléről azonnal tudták, hogy kicsoda, keresték is. Viszont Mengele, aki egy nagyon-nagyon hiú ember volt, nem engedte annak idején, amikor az SS-be került, hogy a hóna alá vagy a testére beletetoválják a vércsoportját, ami hát ugye az SS-ben ez egy előírás volt. Ennek következtében, amikor az amerikaiak fogságába került, nem lepleződött le.
Innen fogjuk folytatni a történetet. József Mengele eltűnése egy spanyol-olasz szerző tollából. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Téglás Péterrel.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Egy rendkívül friss könyvről beszél nekünk dr. Téglás Péter, József Mengele eltűnése, spanyol-francia szerző könyvéről van szó, és hát az egyik leggonoszabb második világháborús német SS-tisztről van szó. Miről szól a könyv tulajdonképpen?
Na most a könyvnek egy nagyon nagy érdeme, hogy kézakpótló ismereteket nyújt számunkra, legalábbis az én számomra. Tehát ugye Argentína 1950-es politikai viszonyairól viszonylag én úgy gondolom, hogy keveset tudunk. Tehát ez a Perón korszak. Ugye Perón, aki már második világháború időszakában nagyon fontos pozíciókat töltött be Argentínába, ebben az időszakban lesz Argentína elnöke, egyébként Mussolini és Hitler nagy csodálója, személyesen is találkozott velük. Hát ez egy külön nevetséges dolog, hogy Argentína is rákényszerült Perón hajlamai ellenére, hogy hadat üzenjen a náci Németországnak, és tette mindezt 1945. februárjában. Hát elképzelhetjük, hogy milyen nagy jelentősége volt ennek a hadüzenetnek 1945. februárjában, hát a világ másik feléről, de hát ez így történt. Viszont Perón menedéket biztosított a náci háborús főbűnösöknek, és nem csak, hogy menedéket biztosított, hanem nagyon zsíros állásokba helyezte őket, nagyon komoly lehetőségeket biztosított a számukra az argentin gazdaság fejlesztésében és különböző kutatásokban, nagyon komoly pénzeket juttatott számára. Hát ez az argentinai életében, gazdaságának ebben a korszakában, ez egy páratlan lehetőség volt, ugye ez a kontinensnyi ország ontotta az élelmiszert, hát mire volt szüksége nyomorgó világnak, mint élelmiszerre, tehát mindent el tudtak adni, ugye dőlt a pénz.
Nem értek valamit, tehát ha hadat üzentek Németországnak, ugye 45 februárjában, ami egy nagyon jó politikai lépés volt, hiszen felelőssége már nem annyira járt, viszont sejthető volt a háború vége. Miért nyújtott menedéket? Bár részben válaszoltál is a náci tiszteknek.
Igen. Hát Perón náci szimpatizáns volt. Hát természetesen nem a nyíltan nyújtott menedéket, tehát az összes gazember álnéven szerepelt, aki oda menekült, mindenkinek volt valamiféle hamis úti okmánya, de hát olyan nagy titkot nem csináltak belőle, hogy honnan származnak, és hát azért meg kell mondani, ugye ezek a szörnyűséges bűnöket elkövető emberek ugyanakkor tehetséges emberek voltak, tehát azért a maguk szakmájában azért nagyon komoly dolgokat nyújtottak, hát azért ne feledkezzünk meg róla, hogy a náciknak ezek a szörnyűséges büntettei és kísérletei később a rakétatechnikában, a holdra eljutásban nagyon hasznosak voltak, de hát még az emberkísérleteknek az eredményét is föl tudták a későbbiekben használni. Tehát azért voltak ott bizonyos eredmények, csak hát ugye ezt nem így kellett volna csinálni, mint ahogy ők ezt tették. Na most Mengele Argentinába utazik, viszonylag rövid időn belül karriert csinál, vállalatot alapít, nagyon jól megy a dolga, Buenos Aires legelegánsabb negyedében vásárol villát, időközben egyébként otthon a Mengele család, aki azért úgy Isten igazából nem tudja, hogy a fia mit művelt a második világháborúban és mit csinált Auschwitzban, minden módon támogatják a fiukat, egy óriási vállalatot építenek ki, tehát kihasználják azt a német gazdasági csodát, amelynek ugye az 50-es években vagyunk tanúi. mezőgazdasági gépek gyártásával és kereskedelmével foglalkoznak, hát óriási nagy a kereslet ez iránt, és nem kevesebb feladatot kap József Mengele, mint hogy a családi vállalkozást népszerűsítse Argentinában, és keressen Argentinában, illetőleg Paraguayban piacot ezeknek a termékeknek, amelyben egyébként páratlanul sikeres.
Nem is álnéven fut, hiszen a család ugye az eredeti nevét megtartva működik.
Hát ez nagyon jó kérdés, mert ugye egy Gregor nevezetű álnevet visel. Bizonyos nehézségei aztán támadnak, ugye, mert azért kellene egy valóságos név, amelyre aztán egy valóságos útlevelet tudnak kiállítani, és az 50-es években ő úgy érzi, aki egyébként nagyon óvatos és rettenetesen fél attól, hogy a náci vadászoknak a kezére kerül, végül is látja, hogy nincsen semmi probléma, és József Mengele névre a német konzulátus segítségével személyi okmányokat állíttat ki. Időközben otthon a fivére meghal, az édesapja a nagyon keménykezű és hát nagyon sok vonatkozásban szívtelen apa kötelezővé teszi a fia számára, hogy akkor legyen szíves, vegye feleségül a sógornőjét, nehogy a sógornő valaki máshoz menjen feleségül, és ugye a reá eső üzletrészt kicibálja a családi vagyomból, portfólióból. Mengele ezzel a frissen megszerzett valóságos úti okmányokkal először Svájcba, majd onnan München környékére Günzburgba utazik, és megköti a házasságot a sógornővel.
Innen fogjuk folytatni. József Mengele eltűnése című könyvajánlóban vagyunk. Dr. Téglás Péter a segítőnk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk József Mengele eltűnése című regény ajánlóját. Hihetetlen, itt a szünetben közöltem is veled, hogy egyszerűen nem hiszem el, hogy az 50-es években, aki egyébként okos és fél is, újra felveszi a saját nevét, és Münchenbe utazik a szigorú apa tanácsára, hogy az üzleti vagyon nehogy megfogyatkozzon, és elveszi a sógornőjét. Nem hiszem el, hogy mennyire nem volt óvatos.
Erre a kérdésre tulajdonképpen a válasz az, hogy az 50-es években a gazdasági fellendülés időszakában nem foglalkoznak, nem beszélnek a náci múltról, ami néhány évvel azelőtt még kőkemény valóság volt. Mindenki boldogulni akar, szabadulni akar a nácizmus szörnyűséges terhétől, emlékétől, és például József Mengele ellen, aki a háborús főbűnösök között van nyilvántartva, nincs kiadva elfogató parancs. Nincs igazán biztonságban, mert hát azért, hogy a hatóság kezére kerülne, akkor bizony kellemetlen kérdésekre kellene válaszolnia. Annyira biztonságban érzi magát, hogy a közeli Günzburgból, a közeli Münchenbe bemegy a barátját meglátogatni, egy nagyon elegáns sportautóval, mit tesz Isten, összekoccan valakivel, egy hölgyel, aki hát ezen égtelenül föl van háborodva, mert egy gyönyörű szép új BMW-t karistolt meg a lökhárítójánál, és azonnal rendőrt hív. Mármint a hölgy. Na, itt aztán akkor van ám egy nagyon komoly rémület. Ugye a befolyásos apa nagyon komoly közbeavatkozására van szükség, hogy ezt a kis koccanást, ezt a kis károkozást hatósági eljáráson kívül megoldják. Annyira meg is ijed Mengele, hogy nagyon gyorsan visszaporol Argentínába, aztán követi őt a felesége, tehát a sógornője, és a sógornője viszi magával a korábbi házasságából, tehát Mengele fivérétől származó gyermeket, aki ugye Mengelének az unokaöccse. Meg kell említeni, és ez nagyon fontos, hogy az első házasságából, Mengele első házasságából egy fiúgyermek született, fiúgyermek Németországban nevelődik, később nagyon fontos szerepe van Mengele életében. Folytatódik az édes élet Argentínában, ott van az asszony, ott van a gyerek, de változnak az idők. Ugye Peronnak leáldozott a dicsősége. Argentínában egy viszonylag liberálisabb kormány kerül hatalomra, és kezdik rettenetesen unni a különböző sajtóközleményeket, hogy Argentína ezeknek a gazembereknek a védelmezője, ugye hát ezek ott nem csak hogy megbújhatnak, hanem nagyon előkelő életet élhetnek, és elkezdik firtatni, hogy ki kicsoda. Időközben Európában is nagyon komoly változások következnek be. Különböző filmalkotások, könyvek jelennek meg, amik újra elkezdik piszkálni a holokausznak a témáját, megjelenik a Anne Frank naplója, a híres napló, hát ez nagyon-nagyon megrázza a korabeli közvéleményt, és hát ugye a náci vadászok Wiesenthal vezérletével ugye nagyon aktivizálódnak, és bizony Mengele ellen kiadják az elfogató parancsot. Hát ez azért már egy kicsit nehezebbé teszi az ő életét, azért egy kicsit körültekintőbben kell eljárni, de a hatalmas nagy vízválasztó az, amikor Eichmannt az izraeli kommandó Argentínában elfogta 1960 májusában. Izraelbe cipelték, és 1961-ben ugye azt a híres nevezetes pert megrendezték, amelyben Eichmannt halálra ítélték, és ki is végezték. Hát ez nagyon megrázta Mengelét. Mellesleg szólva, ugye az azóta a napvilágra került izraeli iratokból tudjuk, hogy a kommandó utasítása úgy szólt, hogy ha már ott járnak Argentinába, akkor ezt a Mengele gyereket is se ártana elvinni Izraelbe, hogy egy kicsit elbeszélgessenek és egymás szemébe nézzenek, majdnem sikerült egyébként, majdnem sikerült a kommandónak. Mengele azonnal átmenekült Paraguayba, és Paraguayból nem sokkal ezt követően Brazíliába menekült. Egy téboly alakult ki benne, mindentől, mindenkitől félt. A család természetesen támogatta, mert hisz ez azért nagyon sok pénzt emésztett föl, hogy ugye megfelelő menedékhelyeket keressen. És most már a saját nevén nem tudott vállalkozásokat futtatni, és ugye ez az elkényeztetett ember kénytelen volt ilyen alantas munkákat végezni, ugye a parasztgazdaságokban meglévő különböző állatgondozási és növénygondozási teendőket látott el mindenkivel, és mindennel veszekedett, ugye egyre keserűbb lett az élete. Hát a náci szimpatizánsok azért persze próbálták őt segíteni, de ez egyre nehezebb volt, és hát ugye itt van egy olyan momentum, amikor hát nem tud már máshova menekülni, ezeknek náci szimpatizánsoknak a segítségével egy magyar házaspárhoz szállásolják el. Nagyon furcsa természetű, Erdélyből származó magyar házaspárról van szó, akik szintén szélsőjobboldali nézeteket vallottak, és hát a kommunizmus elől Dél-Amerikába menekültek. Hát nagyon szegényes körülmények között élnek valami vidéki tanyán, viszont ez egy kitűnő lehetőség számukra, ugye Mengelének az odaérkezése, mert bizony komoly számlát nyújtanak be Mengelének, és a család az fizet. Tehát minden követelésnek eleget tesz, a család hamarosan egy jobb helyre költözik, de közben egyre érkeznek a hírek. Ugye Fritz Bauer, a híres hesseni államügyész Németországban elkezdi most már német részről nagyon erősen firtatni ezeket az auschwitzi bűnöket. Ugye lezajlik az auschwitzi per, ahol ugye az őröket és a parancsnokokat komoly börtönbüntetésekkel sújtják. Úgyhogy egyre zordabbak a viszonyok Mengele számára, és természetesen a világsajtó folyamatosan foglalkozik az ő sorsával. Föltételezik egyébként, hogy nagy luxusban él, ami egyáltalán nem felel meg már a valóságnak, egy izraeli kommandó ismét a nyomára bukkan. Karnyújtásnyira van attól, hogy elfogják, amikor egy nagyon nevetséges eset történik, ebből a szempontból nevetséges eset történik Izraelben, és a kommandónak a tevékenységét leállítják, és egy más feladatot kap, úgyhogy Mengele megússza, hogy elfogják, de karnyújtásnyira volt tőle. Ez a magyar házaspár egyre nagyobb tehernek érzi Mengelét. Hát Mengele csúnyán kicsúfolja magyarokat, cigányoknak nevezi őket. A magyar férfi sem marad adós, utánozza Mengele előtt a Hitlert, a fejére húz egy nagy Weilingot, és akkor ott pózol, ugye mindenki röhög rajta, és hát ugye Mengele borzalmasan feszült, a birtoknak a négy sarkára őrtornyokat telepít, és onnan figyeli, és akkor a magyar család berohan hozzá, és mondja, hogy egy izraeli turista csoport érkezett a városba, Mengele képzel, de a Mengele elájul az idegességtől, persze ez nem felel meg a valóságnak, tehát ilyen kis apró tréfákat engednek meg vele kapcsolatban, végül is aztán annyira megromlik a kapcsolat, hogy szakítani kell a magyar házaspár, illetőleg Mengele továbbáll, még rosszabb körülmény közé kerül, még megalázóbb, nehezebb fizikai munkát kell végeznie. Az egészsége egyre romlik, egyre inkább próbál kapaszkodni a családjába, akik, hát időközben meghalt az édesapja, már a családjának is nagyon a terhére van, mert a Mengele név egyre rosszabbul hangzik Németországban is. Tehát ugye az a család, amely akkora vállalkozást, akkora gyárat üzemeltetett Winzburgban, hogy 2000 alkalmazottjuk volt, és kezd leáldozni az üzleti sikereknek is. Lényeg, hogy Mengele rengetegféle betegségben szenved már, és egyik alkalommal azért egy náci szimpatizáns meghívja magához a tengerpartra egy piknikre, amelyet örömmel elfogad, egyhangú életében azért ez egy nagy lehetőség, hogy egy kicsit kikapcsolódjon, alkoholt iszik, belemegy a tengerbe egy kicsit úszni, ott azonban azonnal szívinfarktust kap és meghal.
Nagyon köszönjük a könyvajánlót. Egy spanyol-francia szerző tollából József Mengele eltűnése feltétlenül olvassák el.